Urunk, valóban elsősorban a Te hűségedre számíthatunk, mert a Te hűséged végtelen. Köszönjük, hogy erre alapozva lehet reménységünk akár egy napra fölébredni, akár egy napot lezárni is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mi hűségünket is fölajánlhatjuk neked, és szabad újra meg újra megújulni ebben, és szabad megtalálni azt az összehangolódást, azt az összekovácsolódást, amelyben együtt is, mint a te hűséges gyülekezeted, állhatunk eléd. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai áhítatot, és te hangolj össze bennünket a te akaratoddal, és te segíts, hogy egymással is így hangolódjunk össze. Kérünk, áld meg igédet közöttünk, szólj hozzánk lelked által. Amen. A Máté evangéliumából olvasom az igét, a Máté evangéliumának 6. fejezetéből, azt a néhány verset, ami a mi atyánkot megelőzi. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál. Atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam az imádságainkról, egyáltalán az imádság mélységéről, mondani valójáról. Vajon mennyit tudunk, mennyire gyakoroljuk, mennyire érezzük át ennek a jelentőségét. És így találtam rá a mi atyánknak erre az egy szavára, hogy így imádkozzatok. Jézus nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, azaz, hogy szó szerint ismételgessétek el ezt, ami itt, akár a hegyi beszédben, akár Lukácsnál, Máténál elhangzik, hanem a lelkületet, az így, a hogyant akarja továbbadni, ti tehát így imádkozzatok. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy mi ez az így. Mi ez a hogyan, mi ez a lelkület, amit Jézus ebben az imádságban nekünk tanítani akar, mi az, amin elgondolkodhatunk. A teljesség igénye nélkül, mert azt gondolom, hogy ezen már sokan sokféleképpen gondolkodtak, ami most nekem a saját magam számára is újként megvilágosodott, azt szeretném most továbbadni nektek. Az első, amin a lelkület szempontjából elgondolkoztam, az a többes szám, hogy mi atyánk. Hogy Jézus egyértelműsíti azt, hogy összetartozunk Isten előtt, hogy végtelen hálózatban vagyunk jelen, amelyben az egyikünk élete függ a másikétól, amelyben az egyikünk jó indulata, szívessége, bátorsága, vagy éppen a negatív magatartása együtt befolyásol bennünket Isten előtt való állásunkban. Nem csupán az én atyám ő, akivel én jóban vagyok, és a többiek pedig nem számítanak, hanem mindig együtt vagyunk Isten előtt, mindig együtt számolunk el, és mindig együtt gondolhatjuk végig, hogy én milyen hatással vagyok a többiekre, és a többiek milyen hatással vannak rám. Nagyon lényegesnek tartom, hogy Jézus ezt a többes számot adja, a többes számot tanácsolja, mint lelkületet. Ki mindenki van ebben a miben? Hát azt gondolom, hogy elég sokan, vagy úgy is mondhatnám, hogy mindnyájan. Benne vannak azok is, akiket szeretünk, és akikkel jóba vagyunk, akik számítanak nekünk, és akiknek az életéért aggódunk, vagy akikért bármit megtennénk. De benne vannak azok is, akiket kevésbé szeretünk, vagy akiket valamiért megítélünk. azok is, akik úgymond az ellenségeink, vagy legalábbis érzésben sokszor gondolunk rájuk úgy, hogy talán egyszerűbb lenne, ha nem ők lennének mellettünk, vagy nem ők lennének a másik keresztény táborban. Jézus nem tesz különbséget ebben a miben, hogy van ilyen mi, meg olyan mi, hanem csak egyszerűen mi van. És azt gondolom, hogy az egész Ószövetség erre tanít bennünket, hogy egy embernek a vétke az egészre kihat. Az Új Szövetségben egy embernek a halála az egészre kihat. Így kell végig gondolnunk, hogy vajon ebben a miben mi saját magunk hogyan vállalunk részt. A következő gondolat az a három úgynevezett Istenre vonatkozó kérések, a nevének megszentelése, az országának eljövetele, meg az akaratának megtörténése. Ezekből én magam számára most azt értettem meg, hogy én vajon mennyire veszek részt az ő nevének megszentelésében, az ő országának a munkálásában, illetve akaratának a teljesítésében. Mennyire vagyok a közösségben jelen úgy, hogy ezek működjenek rajtam keresztül is. Az én szavaimon, az én viselkedésemen, az én jelenlétemen keresztül. Mert hogy itt azt kérem, tehát ez nem egy tőlem független kérés, hogy egyébként én csinálom, amit akarok, de jöjjön el oda mindenhova, hanem hogy én mit tudok részt venni abban, hogy ide jöjjön el. Én mennyiben tudok engedelmeskedni az ő akaratának, bármelyik bibliai versnek, amit megértettem, és ami személyesen hozzám szólt, úgy, hogy az valóban működőképes legyen a mi kapcsolatrendszerünkben. Ez ide a püspöki hivatalra is vonatkozik, de minden más közösségre is, a gyülekezeteinkre is, családjainkra is. Hogyan tudom én magam munkálni az Isten akaratát, azzal, hogy megszentelem a nevét, azzal, hogy az országát munkálom, és azzal, hogy az akaratát, amit megértettem belőle, teljesítem. A következő három kérés az a mindennapi dolgainkra vonatkozik, a kenyér, a bűnbocsánat és a kísértés vonatkozásában, és arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen az ember hármas valóságát érinti, a testi állapotát, a lelki állapotát és a körülötte levő szellemi világot. Hogy Jézus ebben az imádságban a teljes élet keretünket érinti, amiben egy ember működőképes, amiben egy ember elronthatja, amiben akár a mindennapi kenyérért olyan megalkuvásokat köt, amelyért aztán fáj a lelkiismerete, vagy amelyekben a bűneit nem rendezi el, mert kimagyarázza és a saját igazságát keresi, vagy amennyiben nem veszi komolyan, hogy egy ellenséges hatalomnak a kísértése alatt áll, aki Jézus Krisztusnak ellensége, tehát minden Jézus Krisztus követőnek is ellensége, és nagyon ritkán vesszük komolyan az ő hatalmát. A másikra haragszunk, holott a kettőnk között megosztó lelket kellene észrevenni, és ebben a kísértésben, és ebben a gonosztól való szabadulásban megállni, és Jézus Krisztus nevét segítségül hívni. Aztán az utolsó kis szakasza, ez az úgynevezett dicsőítés ebben a mi atyánkban, amelyben megvalljuk, hogy mindez csak azért és csak úgy lehetséges, mert hogy az övé minden. A hatalom, az ország, de a dicsőség is. És azt gondoltam végig, hogy vajon hányszor jutunk egy imádságunk végén erre a dicsőítésre, hányszor tudjuk átadni Istennek ezt a hatalmat, hányszor tudjuk az ő nevét úgy dicsérni imádságaink végén, hogy az összes gondunk, az összes problémánk, az összes feszültségünk kisebb és nagyobb léptékekben mind-mind az ő gondviselése alatt van, akiben mi bízunk és el tudja végezni, és azt végzi el, ami mindnyájunknak a javára van. Mennyire vesszük ezt komolyan, mennyire tudjuk ezt tényleg egy az egyben átadni, vagy egy imádság után ugyanúgy állunk föl, ahogyan leültünk imádkozni. És magunkra vesszük azokat a dolgokat is, ami nem áll a hatalmunkban, ami nem a felelősségünk. Azt gondolom, hogy ha ennek az imádságnak ezt a lelkületét, akár ezek mentén, a gondolatok mentén, akár amik közben a szívünkben, lelkünkben megfogalmazódott, akkor talán egy kicsit másképp mondanánk ezt a standard imádságot, ezt a folyamatosan ismételt és talán ritkán végig gondolt, vagy kevésbé megérlelt módon mondott imádságot, amelyben valóban összefoglaltatik mindaz, ami lényeges egy imádságban, de amelynek nem csupán a szavai lényegesek, hanem ahogyan Isten elé áll. Jézus idejében nagyon kevesen szólították Istent atyának, általában inkább valami hatalmas, félelmetes, rejtőzködő, messze lévő Istennek szólították. Jézus maga erre tanítja a tanítványokat és bennünket is, hogy ez a teljesen közvetlen, bensőséges hangvétel lehessen a miénk. Álljunk most oda Isten elé, és így egy kicsit maradjunk csendben, ki rendezze össze a maga gondolatait, a maga imádságát Isten előtt, és aztán együtt ezzel a közös imádsággal fejezzük be. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad minden imádságunkat, amit megfogalmaztunk, és amelyeket csak éreztünk, vagy gondoltunk azokat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, vagy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.